Nirvana után portrésorozat zenészekről. Kerényi György vagyok, és a Szabad Európa podcast sorozatában a rendszerváltást megelőző és a közvetlenül azt követő évek zenei alternatív kultúrájának meghatározó arcaival beszélgetek. Kíváncsi vagyok arra, hogyan ment tovább a személyes életük és a művészi karrierjük abból az alternatív kultúrából és abból a rendszerből, amelyben elindultak. Betagozódás és kiilleszkedés, megélhetési kényszerek és kábítószer, zenei karrier vagy pályaelhagyás, börtön, buddhizmus és akusztikai ökológia, ezekről beszélgetünk, és persze korokról, generációkról, hangulatokról és elnyomásokról. Beszélgető társaim nagy része ma is jelen van a kultúrában. Hogy hogyan érezték magukat Nirvániában a 80-as évek Magyarországán, elmondták a színpadról, most arra is kíváncsi vagyok, hogyan érzik magukat ma Magyarországon. Hallgassák tehát keddenként a Nirvánia után új epizódjait, amiket aztán elolvashatnak írott formában is a Szabad Európa honlapján. A sorozat utolsó előtti részében Mennyhárt Jenővel, az egykori URH alapítójával és a máig zenélő Európa kiadó vezetőjével beszélgetek. Az első emlékem a színpadon kívülről rólad, én URH-n nem voltam, csak Európa kiadón, hogy talán a Bercsényi klubban ülök egy előadáson, amit Stanley Kubricknak a 2001 űrodisszájáról te tartottál. Miért volt fontos neked ez a film?
Hát akkor először hagyd tegyem helyre, hogy nem a Bercsényi klubban voltál, hanem a Lágymányosi közösségben.
A Lágymányosiban, igen.
A Klub 2000 nevű rendezvényen.
82-3 lehetett, nem?
Hát, olyasmi. 80, én inkább 83-84-re tenném, de igen, valamikor akkor. Tehát. Miért volt fontos nekem ez a film?
És fontos most is, mert olvastam, hogy a kedvenc filmet később is.
Én se tudom, hogy lett ez a kedvenc filmem. Szabó Ervin könyvtárba elmentem, egy lányt elkísértem, aki egyetemista volt, és ami könyveket kellett kivenni, és amíg ott vártam az elő csarnokba, ott voltak kitéve könyvek, és így megláttam egy könyvet, az volt, hogy ráírva, hogy Arthur Charles Clarke, a jövő körvonalai. És valahogy nagyon megakadt ezen a szemem, ezen a könyvben, nem tudom miért, és nem tudtam, hogy ki ez az Arthur Charles Clarke. És levettem a könyvet, és elkezdtem lapozgatni. Ez egy ilyen futurológiai könyv, de ilyen tudományos alapokra helyezett futurológiai könyv. És akkor ezt a könyvet én el akartam olvasni, beiratkoztam ott a könyvtárba, kivettem, elolvastam, háromszor szerintem úgy egy lendülettel, és akkor elkezdett Arthur Charles Clarke érdekelni, és akkor kiderült, hogy az űrodisszeiát is ő írta a könyvet.
És akkor a filmet már láttad?
Nem. Nem érdekeltek a skifik. De ott, amikor én elolvastam a jövő körvonalait, akkor ott nekem kinyit egy ilyen világ, meg egy dologba nagyon beletalált. Elkezdett érdekelni ez a nagy kép. Illetve hát az úgy érdekelt korábban is, de szóval ez valahogy nagyon beletalált. Ez egy ilyen útvonal volt akkor nekem. És megnéztem a filmet.
De azt hogy tudtuk háromszor akkor megnézni?
Mozikba volt.
Volt?
Igen. Sőt, hát az akkor már úgy volt, mert az egy 68-as vagy 9-es film.
Ahogy akkor, igen.
Hodra Szeles környék film. Úgy volt, hogy már csak így néha volt helyeken, ilyen művész mozikban. 80-sek elejéről beszélünk, és én akkor megnéztem ezt a filmet, többször meg elolvastam a könyvet, és nekem akkor ez egy ilyen nagy ilyen út volt, amit én akkor elkezdtem ott megtenni, meg egy nagy ilyen kinyillás. Amit...
De mi volt ebben ilyen revelatíva? Az emberiséggel kapcsolatos vízió, vagy mi fogott meg annyira? A gépek uralma, vagy mi?
Egyrészt én addig talán inkább ilyen, ahogy én ezzel egyáltalán foglalkoztam, vagy ahogy ezekről gondolkoztam, én inkább a bölcsészetek felől gondolkoztam erre, meg olvasgattam. És tulajdonképpen ez ilyen kerekebbé tette azt, ami engem érdekelt, meg megnyitotta annak egy ilyen új szegmensét. Tulajdonképpen a Clarke az így azt mondja, hogy van egy ilyen paralell evolúció, az eszközök evolúciója, ami oda-vissza hatásban van ugye a mi evolúciónkkal, ami hát lényegében igaz, mert már gyakorlatilag teljesen össze is vagyunk fonódva ezzel a technikai evolúcióval. Ez volt nekem egy ilyen új világ, hogy így az akkor belefért az egész világ, az összes történés, és megnyíltak az idők is egy picit. Mert ugye ez az űrkorszaknak volt az egyik ilyen fontos könyve, meg Clarke ez egyik ilyen fontos alakja, és akkor volt egy ilyen optimizmus, hogy majd lesz egy ilyen fajta jövő, amikor így kinyílik ez az emberi történet, és egy ilyen kozmikus léptékűvé válik, és hát ez meg is jelent a szövegeimbe. De azért azt hozzátenném, hogy ez nem élvezett valamiféle kizárólagosságot, tehát egy csomó minden más dolgot is olvastam be az időbe, de mindesetre volt egy ilyen nagy beindulásom, és akkor volt egy ilyen hirtelen szerzett tudásom, vagy amit annak véltem. Meg olyan információkhoz jutottam, amit marhára meg akartam osztani az emberekkel, hogy hát ha ez nekik is érdekes. És az erre tett kísérletemen voltál, akkor te ott egy ilyen előadás volt.
De maga a műfaj, kiáll egy ember, aki az adott témában nem egy pró, és előadást tart egy olyanról, ami ott nagyon foglalkoztatja. Ez is egy olyan régi műfaj. És például a Kis Tamás Laci is mondta, hogy Molnár Gergellyel, ő nem volt koncerten, de úgy találkozott először, hogy a kommunákról tartott, vallásitól kezdve hippiig egy ilyen előadást. A Víg Miska meg azt mondta, hogy ő olyan Molnár Gergelyen volt, ahol a Bóviról tartott Molnár Gergely előadást. Tehát, hogy nem volt net, ezeknek a zenéknek meg információknak egy jelentős része el is volt zárva, és akkor lett ez a műfaj, hogy felkészült amatőrök kiállnak, és megosztják a gondolataikat a mindennapi munkájuktól teljesen idegen témában.
Én ezt most visszatérni látom, mondjuk pont ilyen podcastekben, hogy így emberek mindenféléről, amik így foglalkoztatják őket, mondják el a gondolataikat, meg próbálnak ilyen képet kialakítani a világról, és kérdezik is őket erről. Igen, akkor ezek olyan dolgok voltak, amiről vagy mi beszéltünk, vagy senki. Most a Molnár Gergelyre is visszautalok, akik szintén én is így láttam először. Én egy filmklubján voltam, ott filmekről beszélt először. Tulajdonképpen így lehetett információkhoz jutni. Én például a Molnár Gergely tanulmányain keresztül, mert ennek voltak írott formái is a Bowie-ról, meg a Lou Reed Velvet Underground-ról, voltak meg a Kommunáról. Voltak ilyen, hát 30 gépelt oldal, 40 gépelt oldal hosszúságú tanulmány, és abból én rengeteg információhoz jutottam, amihez különben nem jutottam volna hozzá. Egyrészt, mert nyilvánvalóan nem kell mondani, ez internet előtti korszak volt, tehát nem lehetett csak úgy megnézni dolgokat. A világban nem is beszéltem semmilyen nyelvet, úgyhogy ha külföldi újság került volna kezembe, nem tudtam volna elolvasni. Ugye az akkori rendszer pedig nagyon korlátozta a csatornáin, hogy egyáltalán miről és milyen információk fognak eljutni az emberekhez, úgyhogy ezt akkor nem is nagyon lehetett másképp csinálni, mint így, hogy valaki valahogy tudott ezekről a dolgokról, és próbálta megosztani.
És az is természetes volt akkor ez a Gesamtkunstwerk megközelítés, az összművészetnek a fogyasztása, hogy volt filmklub, alter színház, alter zene, nem is csak rock, hát a 180-as csoport, igen, az Amadinda. Hogy olyan természetes volt, hogy ez a réteg úgy mindenhova ment, és úgy minden részét fogyasztottuk.
Igen, ez egyrészt egy szemlélet és érdeklődés is volt, másrészt szerintem abból is fakadt, hogy a különböző művészeti irányzatokban ezeket a hát progresszív törekvéseket azt ugyanúgy elnyomták, gettókba tették. És ezért például a Fiatal Művészek Klubjában, ahol én nagyon sokat jártam, akkor hát ott volt egy csomó hasonszőrű fiatalképzőművész, filmkészítő, gyakorlatilag az akkori demokratikus ellenzék tagja, és hát, tehát ezeket így lényegében összeterelték egy pár helyre, és ismertük egymást, figyeltünk egymásra, tanultunk egymást, ez egy ilyen jó hozadéka volt ennek a helyzetnek, hogy így a figyelmünk ezáltal így szélesebb volt, meg jobban értesültünk dolgokról, meg tudtunk egymástól meríteni, meg kinyitni dolgokat.
És kamaszként, fejénbe, vagy fiatal felnőttként te hogyan keveredtél ebbe a pesti alter művész világba?
Én a Molnár Gergelyen keresztül keveredtem, és én katona voltam, én nem voltam itt 77-től 79-ig Budapesten. Az ország különböző pontjain voltam katona, mert építőszázadnál voltam.
Azt megszívtad.
A katonaságon belül nem biztos, hogy megszívtam. Magát a katonaságot szívtam meg inkább, mert én voltam utoljára 2 évig, akik már utána vonultak, másfél évre voltak. Úgyhogy azt mindenképpen megszívtam meg. Hát nem kellett volna elmennem, mert kértem halasztást, és megkaptam. Tehát nekem ugye az volt a tervem, hogy valami egyetemre fogok majd menni. De egy ilyen személyes történet, tehát mindegy, egy barátnőnek az apja, az, annak nem tetszett, hogy egy ilyen barátja van, és már 1-2 év együtt volt.
De miért olyan vágycsájt voltál, vagy miért?
Eléggé. Tehát, hogy egy akkor ilyen funkcionárius ember meglátott engem a lánya mellett, az intézkedett. És hát ez történt, úgyhogy én váratlanul kaptam egy behívót, és elmentem 2 évre katonának, ami tulajdonképpen egy kiemelt ebből a közegből.
És akkor még nem volt Gerevics, meg Kulik Gyula tér, ahova lehetett fordulni?
Nem, azért? Hát jó, ez 77, én azért nem végeztem el a gimnáziumot, mert kirúgtak, de negyedikbe rúgtak ki. Tehát 70...
Engem is negyedikbe rúgtak ki.
Na, akkoriban ez így dukált. Tehát tulajdonképpen rögtön a gimnázium után történt ez, hogy elvitatott katák. Az első adandó alkalommal, tehát éppen, hogy betöltöttem a 18-an, úgyhogy nekem akkor még nem volt ilyen ismeretségi köröm. Ezt a szegmensét se ismertem a budapesti közegnek, tehát a Gergelyéket, meg a Hajas, akiket én tulajdonképpen a részben a katonaság alatt, de inkább utána ismertem meg jobban. Egy véletlen folytán különben. Ez, amit említettél, hogy a Kis Tamás Laci hivatkozott rá, hogy volt a kommunákról egy tanulmány. Ezek le voltak írva aztán később. Olvastam az egész leíratot is, de az később volt. Tehát először a leíratból készült egy ilyen rövidebb írás a Mozgóvilágban, ami megjelent. És az én akkori barátnőm ezt a cikket olvasta, és minket ez nagyon érdekelt, ez a kommuna, meg a 68-as dolgok. És írt a Mozgóvilág szerkesztőségének, hogy ő szeretne erre többet tudni, és hogy a szerző, hogyha még adna információkat erre, hogy hol lehet utána nézni ennek, akkor azt örömmel vennénk. És Molnár Gergely visszajött neki, hogy hát akkor menjünk, illetve hát menjen, ő hívja föl, és akkor megbeszek egy, és akkor még kap infókat erről, meg beszélgetni. És én elmentem a barátnőmmel, és így találkoztam a Gergelye. Aztán az lett a vége, hogy kaptunk ilyen anyagokat, meg megtudtuk, hogy ő előadásokat tart a Ganzba, és így elkezdtünk oda lejárni, meg olvasgatni. És tulajdonképpen nekem ez volt az útvonal ide. Hát amellett, hogy azért közben barátaim elkezdtek Beatrice koncertekre járni, amik akkor kezdődtek ott, amíg én katona voltam, de néha hazaengedtek a hétvégén, akkor én is mentem velük, tehát több irányból.
De volt még valami. Mert a Kis Tamás Laci azt is mondta, hogy ő találkozott 11. kerületi gimnazistákkal, az mondjuk nem derült ki, hogy gimnázium időben vagy együtt jártatok, Vörösdemi, hogy ti csináltatok színházi kísérleteket az utcán, és ő így ismert meg benneteket, és ő is így becsatlakozott. És ez még gimi alatt volt, nem?
Hát,
tehát azért furdalt nem, már ez téged nem ez gimi a művészet már
igen,
akkor is.
Ez nagyon vicces volt, mert ezt a Bálint István, az én rajztanárom kezdeményezte a csatat.
A színházas Bálint?
Nem, ő egy képzőművész, restaurátor pontosabban, de fest is, tehát képzőművész is. És ő volt az én rajztanárom, és nagyon jobban voltunk. Hát ő úgy volt tanára, hogy én diák körülbelül, hogy egy ilyen teljes félreértésből volt ott ő is, meg én is, és ezt valahogy hamar megtaláltuk egymást negyedikbe. Valahogy elhívott magához, meg már nem emlékszem, hogy kezdődött, de mindegy, az lett a lényege, hogy akkor Demi, ő a pattársam volt, akkor ő is jött, Kis Laci, akivel gyerekkori barátok voltak ő is, és akkor lett egy ilyen csoport. Aztán később úgy nevezzük, hogy tárgyalkotó csoport. Tárgyalkotó kör talán, valami ilyesmi neve van. És akkor ők fel voltak ilyen terveik, hogy mindenfélt fog csinálni, ilyen majdnem ugye happening-szerűen, és akkor vittek el engem katonának. Úgyhogy ennek a gyakorlatáról nem sokat tudok, de tudom, hogy történtek meg, ők akkor találkoztak rendszeresen, ez egy ilyen szellemi közeg volt, de én nem vettem benne részt, mert nem voltam itt.
Az miért van, hogy bizonyos emberekben, például benned is, egy idő után az is jön, hogy ő is letenne valamit. Ez a kifejezési vágy, ez mikor alakul ki, amellett, hogy szívod magadba az infót, a különböző kulturális hatásokat, ezek relatívak, mert nagyon mások, meg fiatalon tök másokra is rezonál az ember. Tehát az elejétől érezted, hogy te is beszállnál ebbe a világba alkotóként?
Az a vicc, hogy nem. Én nem vagyok egy színpadi ember, ami elég viccesen hangozhat a számból, de a legtöbb kollégámon azt láttam, hogy ők alig várják a koncertet, meg nagyon szeretik, meg nagyon ragaszkodnak hozzá, és ez bennem sose volt. Ebben, amit csináltam, soha nem azt szerettem, hogy majd kiállunk koncertekre, és ott eljátsszuk. Persze az is a része, meg tulajdonképpen arra megy ki a játék, de ezeket meg akartam csinálni. Létre akartam hozni engem, valahogy ez érdekelt jobban. Nem írtam verseket gimnáziumba, nem volt olyan közel hozzám a művészet. Engem úgy érdekelt a világ, meg érdekeltek dolgok. A zene az érdekelt, sok zenét hallgattunk, és szerettünk játszani, nem tudtunk játszani. Én gyerekkoromban tartottam zongorázni, tehát volt egyfajta ilyen zenei, meg szolfés révén valamiféle zenelméleti ismeretem, de gitározni azt így teljesen úgy kezdtünk, hogy a Kis Laci kapott talán 16 éves korában Karácsonyra egy gitárt, meg egy basszusgitárt, és akkor játszottunk rajta, és akkor inkább ő basszusgitározott, és inkább én gitáztam, és akkor így játszogattunk. De ha valaminek láttam magam ebbe, akkor az, hogy majd esetleg egyszer gitározni fogok egy zenekarba. És én annak is indultam teljesen, ott ezen az változtatott egy nagyot, hogy a katonaságtól van leszerelésem után, tehát pont amikor már elkezdtünk volna, hogy akkor csinálunk egy zenekart, és annak én leszek majd a gitárosa. Akkor egyszer csak én kaptam egy ilyen nagyon súlyos inhüvelygyulladást, ami lényegében majdnem egy évre így kiszedett abból, hogy én gitározni tudjam. És hát akkor ott álltunk, én nem tudok gitározni, de szeretném ezt csinálni, már volt egy pár ilyen leülésünk, hogy hát akkor én majd most éneklek. Hát akkor nincs mit énekelni. Kisacinak volt egy-két verse, amit így kamaszkorában jött, azokat nézegettük. Azokról valahogy úgy éreztem, hogy oké, de ezeket nem érnek. Akkor próbáltam találni verseket, és akkor így egyszer csak elkezdtem az éneklést ismerkedni vele. És elkezdtem számszöveget írni, mert láttam, hogy ha nem írunk számszövegeket, akkor nem lesz semmi, és hát elég béna ilyen kis számszövegeket kezdtem írni, és akkor kezdte kialakulóban lenni számaink, és akkor történt ez az URH-történet, hogy találkoztunk Müller Péterre, Müller Péter Sziámival a mai nevén, és hát tulajdonképpen akkor ilyen roham tempóban megalakult az URH.
Végül azt mondta, hogy igazából csak úgy bele sodródtál lépésről lépésre ebbe a zenélésbe. Tehát nem volt benned egy olyan drive, hogy szeretném magam sok ember előtt kifejezni?
Szeretném magam kifejezni, az volt. És én nem gondoltam, hogy ezt frontemberként fogom egy zenekar élén csinálni, pont azért, mert nem énekeltem előtte, nem írtam szövegeket előtte.
De aztán elég jó belejöttél.
Hát ott akkor meglódultak a dolgok, igen, és egyszer csak ez lett a világom. Ezt még soha nem meséltem el így egymás után, és tulajdonképpen ez nagyon olyan volt, mint a Clark-kal való találkozásom, hogy valahogy úgy hozta az élet, és azt egy nagyon belesodródtam. Volt egy pár ilyen fordulat az életemben, és olyankor kinyílnak kapuk, és akkor onnantól másképp lesz a világ. És ez is egy ilyen volt. Nem tudtam, hogy én szövegeket fogok írni, és hogy ez a verbális kifejezés. Engem sokkal jobban érdekeltek például a filmek, tehát azt még elbírtam volna képzelni, hogy filmrendező leszek esetleg. De az, hogy szövegeket fogok írni, az tényleg nagyon későn jött.
Hogyha egy kicsit tágabban nézzük, szerinted milyen szerepe jelentősége volt akkor annak a kultúrának, aminek te egy szereplőjévé váltál, és mind szociálisan, mind kreativitásban egy ilyen inspiráló, sőt életben tartó közeget jelentett, és milyen szerepe van most a kultúrának? Nem a te életedben, hanem hogyha kívülről nézed ezt az egészet, változott a kultúra szerepeit Magyarországon érdemben?
Szerintem az egész világon változott. Hát Magyarországon akkor ez több volt, mint ami valójában kellett volna, hogy legyen.
Ezt hogy érted?
Úgy, hogy egyrészt
beleláttunk olyanokat, amik nem voltak benne, mik
az nem, nem, hanem hogy annyira nem volt egy csomó minden itt Magyarországon akkor abból a korból.
Igen, hát a tömegkultúrán számtalan ága nem volt itt.
Igen, és ugye nem voltak szabad kifejezési formák, nem voltak olyan sajtóorgánumok, nem készültek olyan filmek, nem volt olyan rádió, stb. Tulajdonképpen ezek, amit mit csináltunk, hogy egy ilyen független módon közelítettünk dolgokhoz, és olyan dolgokat énekeltünk el a számainkba, amiket akkor így nem mondott senki. És egy olyan világ jelent itt meg, ami nem volt máshol. És ez egy csomó ember figyelmét felkeltett, és egy csomó ember bevonzott, és ettől ilyen jelentősebb is lett az egész. Úgy értem, hogy ez nyugaton is megtörtént, a punk meg a new wave mozgalom, stb., és ott is egy fontos ilyen kulturális szegmens volt, de itt ehhez képest élet-halál kérdése volt szinte ez a dolog. És nagy tétekkel ment, ugye, mert egy ilyen rendőrségi, hatósági intézkedés sorozat határmesdjéjén zajlott az egész, tehát ott tényleg akkor van értelme, ha te is komolyan dobod bele magad, mert annak nincs értelme, hogy viccelődjél, és meg jó magadra is hozd az egész dolgot. Tehát az egésznek volt egy ilyen mélysége, komolysága, elszántsága, bátorsága. Nem volt minden produkció jó, vagy nem volt minden szám relatív, de az egésznek volt ez a plusza.
Volt egy ilyen élcsapat jellegetek? Így is éltétek meg?
Hát nem nagyon lehetett másképp megélni, mert ugye az első koncertünk az URH-val az a barátok előtt zajlott lényegében a Balatonnal közösen csináltuk 1980-ban a Kulik Gyula téri pszichiátriai klinika udvarán. Ott volt egy 100-150 ember. Utána meghívott a Kassák klub igazgatója, a legnagyobb meglepetésünkre, hogy játszunk ott 2 hét múlva. Ott 300-an voltak, annyian fért, egy kis hely volt, így egymáson tolnak, és mondtuk, hogy hát ez őrület. És azután a koncert után oda jött a Bercsényi klub. Én akkor nem ismertem a Bercsényi klubot, tehát nem tudtam, mi az.
Csak az már kimondottan nagy szerint.
Hát tudod, akkoriban bezsúfoltak egy olyan 1000 ember, és mondta, hogy játszunk ott. És amikor elmentünk megnézni ezt a Bercsényi klubot, mert se a Müller Péter, nem, se én nem voltunk meg a Bercsényi klubban, vagy legalábbis a nagy termet még nem láttuk, mert voltak ilyen kis termi dolgok. Megnéztük, hát én mondtam, hogy ne hülyeskedj, hát ez egy hódály, hát hogy fog ez kinézni? És mondta, hogy jó, ez akkor is jó, ha csak 200-300-an vannak, akkor majd leteszünk ilyen párnákat, és az is egy jó hang volt. Hát mondom, oké, legyen. És valahogy úgy alakult, volt egy ilyen beállás, hát akkor tanultuk ezeket meg, hogy van hangbeállás. És akkor délután oda mentünk hangbeállás, akkor elmentünk, és visszamentünk a koncertre, és tényleg így a koncert kezdési időpont előtt 5 perccel érkeztünk oda, és bekanyoltunk a Bercsényi utcába, és azt sose felejtem el, hát szerintem egy olyan 600 ember ott az utcán. Szemmel láthatóan nem engedik őket be. És akkor azt hittem, hogy elmarad a koncert, de az is hiszem, hogy itt van 600 ember, hogy? Ez marha sok ember. Senki nem ismert minket, mert ugye ez csak szájútján terjedt, tehát nem engedtek minket előre, mindenki fogott egy pozíciót, hogy hát, ha majd bejut, és nekünk kellett ott mindenkinek a vállát veregetni, hogy bocs, mi vagyunk a zenészek, hagyj menjünk, és akkor valahogy így marha lassan előre jutottunk, és én végig az volt bennem, hogy elmarad a koncert, valami baj van, nem engedik be az embereket, és majd most meg fogjuk tudni, hogy mi van. És odaértünk a bejárathoz, ilyen beengedők voltak, és hallom, hogy mondja a beengedő ember, hogy nem lehet bemenni, teltház van már. És mondom, te atya ég, és így bementünk, és
már ben volt,
már ben volt ezen ember. Ez volt a 3. koncertünk. Tehát nagyon nehéz volt nem annak látni, hogy itt valami olyan dolog történt, ami benyújtunk bele, ami a levegőben volt, és ennek mi valamiféle ilyen első fecskéi voltunk. És egy fél éven belül lett, tehát amikor az URH koncert volt, akkor még nem voltak ilyen zenekarok, de egy fél év múlva már 20 ilyen zenekar lett. Talán a Vágtázó Halott Kémek létezett már, a Balaton, meg a Bizottság. A Bizottság azon ott voltam az első Bizottság koncerten, az talán 1 héttel volt, vagy 2 héttel az első URH koncert előtt. Tehát az
tényegében egyre.
Hát tulajdonképpen Müller Péter találta ki, hogy valahogy új módon. Hát lényegében most már nem akarom, de ő szerintem így jobban a saját útján, úgy érezte, hogy a kontrollcsoport szerintem jobban az ő útja lesz. Egyrészt a Bárdossággyival ők akkor egy ilyen pár voltak, és szerintem együtt akart zenélni a Bárdossággyival, meg talán azt úgy lehetett érezni, hogy az URH-ban én is, az én személyem, tehát hogy nekem is
utóbb
egy színpad fogoda kell lenni. Szerintem ő ebből érzett meg valamit, vagy így látta.
De te még ezt nem érezted?
Én még elúrháztam volna, ha rajtam múlik. Én élveztem az URH-t. Nekem akkor olyan gyorsan történtek a dolgok, hát én akkor még nem gondoltam, hogy most meg fog írni egy műsort, meg elvezetek egy zenekart. Abban én megint kényszerből csöppentem bele, amikor a Péter elment, hogy akkor most mi lesz. És hát akkor ez lett, hogy akkor próbáljuk meg. És akkor az lett az Európa Kiadó.
Visszafordulok a lejtőn, most azonnal indulom, bár akkor is túl késő. Ezt nem szerettem, ezt nem szerettem, mit csináljak, hogy elfelejtsem. Ezt nem szerettem, ezt nem szerettem, mit csináljak, hogy elfelejtsem.
Szerinted van most olyan éles határvonal alter kultúra és mainstream zene és kultúra között, mint akkor? Mert akkor egy nagyon más világ voltatok, valószínűleg ez nagyon vonzott is. És hát ez óhatatlanul oldódott a piacgazdasággal, a tömegkultúra és annak minden nyugati irányzatának a beáramlásával, de hogy létezik most, te látsz ilyen határvonalat a két kultúra között?
Hát jóval elmosódottabban látom. És,
de azért minden progresszív dolog még most is az alterből indul, csak aztán mainstreamesedik? Vagy ezt már nem mondanád?
Nem tudom, meg nyilván nagyon sokféle dolog van, tehát most nagyon el kéne gondolkoznom, hogy oké, annak idején az Európa kiadó az nem lehetett betenni a Önök kérték, mi teljesítjük című műsorba. Tehát az lehetetlen. Az
kívánságműsor volt.
Kívánságműsor volt, igen. Tévében volt.
Rádióban volt kívánságműsor, és Önök kérték oda tévében.
Olyan nem volt. Azért nem volt, mert beírtak volna a hallgatók. Tehát, hogy nem csak azért nem volt, mert politikailag nem volt, de hát ez ott egy ilyen lehetetlenség lett volna mindenféle szempontból. Felháborodott levelek is lettek volna. Tehát volt egy ilyen nagyon világos határ, hogy ez meddig tart, és hol nem lehet.
És most meg már ilyen határ nincs?
Igen, tehát nem hívhatták volna meg az Európa kiadót a parlamenti ünnepségre, meg mit tudom. Azt veszem észre, hogy ma egy alternatív zenekart, azt le lehet játszani a Tilos Rádióba, és az oké. Okay. Lehet a kívánságműsor, a legkommerszebb kívánságműsorba kérni, az is oké, okay, és ott is teljesíteni fog. El lehet hívni a parlamenti ünnepségre is, és hogyha tüntetés van a parlament előtt éppen akkor, és oda hívják el, az is oké. Okay.
Biztos, hogy minden ágát?
Na, hát nem.
Itt vannak ezek a fiatal minden... rapperek, ahova például teljesen rásztondult ezekre a fiatal rapper gyerekekre. Azokat úgy nem érzem.
Na, jó. Na, ezért akarom mondani, hogy ezt így nem tudom, de hogyha általában kérdezel a műfajról, tehát nyilván minden van, akkor úgy fogalmazok, hogy akkor egyik zenekart se lehetett volna mondjuk ilyen helyzetbe hozni, hogy mindenhova megfelel legyen, akit akkor alternatív zenekarnak hívjuk. Ma pedig a zenekarok egy jó része.
Szalonképes.
Hát így nem is azért, de hogy úgy inkább ilyen sejtetések vannak benne, és akkor az úgy mindenhol oké, az a rész, az a felülete, ami van. Hát nyilván vannak olyanok, amik egyértelműek, tehát tudom, hogy vannak ilyenek, mert én is azért hallottam már egy-két ilyen dolgot, hogy azok meg nem. Ezt most nem is érzem feltétlenül, hogy akkora marha nagy bajnak.
Mennyire volt tudatos benned, vagy bennetek a rendszer elleni felszólalás? Ennek a gesztusa? Vagy pedig a zene és a színpad volt inkább a fontos?
Hát ez több rétegű volt, mert mi nem politizálni.
Nem direkt bepolitizáltatok, de hát...
De ez azért, hogy nem azért a fejünkbe, hogy a rendszer ellen most azt mondjuk, hogy már pedig menjenek ki az oroszok, hanem inkább az ellen a világ ellen, ami körbevet minket, tényleg nem nagyon voltak lehetőségek. Tehát, hogy annyira minden ilyen egysíkú, szürke és kompromisszumokkal teli volt. Mi egy ilyen feljövő generáció voltunk, akik nem akart azt, és nem találta a helyét abban, és nem akartuk, hogy amikor majd mi éljük az értünket, akkor ez legyen a közeg. Ez nyilvánvalóan magába foglalta a rendszert is, tehát ilyen módon rendszerellenes.
Te nem akartatok megváltoztatni a világot?
Hát a világot, igen, a közeget.
De meg akartátok? Nem csak kifejeztétek azt, hogy ez szó?
Hát saját magunknak akartuk egy olyan világot teremteni, amiben tudtunk élni. Tehát úgy, ahogy tudom, hogy a Tilos Rádióban dolgoztál meg, hát annak idején a Tilos hazából ott is sokat találkoztunk. Tehát az is egy ilyen közeg volt, egy világ, ahol lett egy ilyen kulturális szegmens, egy hely, egy gondolkodás, és hát ezt tulajdonképpen az ember így ilyen módon akartuk tulajdonképpen megváltoztatni, hogy ilyen dolgokat létrehozni, hogy aztán tudjunk ebben élni, kommunikálni, találkozni emberekkel. És hát azért nekem végig a fejemben volt, hogy ugye hát mi azért punk zenével találkoztunk ilyen frontálisan a 70-es évek végén. Tehát az egy Nyugat-Európában és Amerikában születő műfaj volt. Tehát azt is tudtam, hogy ez túlmutat az a fajta dolog, amit mi csinálunk a magyar rendszeren, mert ugye, hogyha nem mutatna túl, akkor az csak itt történet. Ennél szerintem szélesebb dolog volt, és én mindig szélesebbnek is láttam ennél, mint hogy most csak itt éppen a magyar rendszert akarjuk épp megdöntögetni, vagy kritizálni.
Mindenesetre az, amit kifejeztetek, és ami miatt harmadik koncerteteken URH-val ott volt 1600 ember, az ha a háttérben is, de a rendszerrel való elégedetlenségnek persze egy generációs élménye, azért fontos tényleg ez, amit mondtál, hogy minden szakaszban vannak fontos generációs kulturális hatások. Ezt hordoztátok, ezt üzentétek. Ez megváltozott benned, ez a rendszerrel való elégedetlenség az évtizedek alatt?
Hát az ugyanúgy van bennem, hogy azzal, amit csinálok, azzal egy világot építek, ami számomra is egy élhető világ, és azokat az elképzeléseket, gondolatokat hordozza és közvetíti, és jó esetben megvalósítja, amik az én fejemben vannak. Azt a mai napig is gondolom, hogy ez nagyobb annál, mint hogy most egy adott közigazgatási helyzetben van egy rendszer, amivel te közvetlen kapcsolatban vagy a mindennapi életed során, de az nem független a világban való történésektől, ahogy az a kultúra, ami a fejemben van, az sem független a világban történő kulturális dolgoktól. Tehát ezt én több rétegűnek látom, és az, hogy most te milyen viszonyban vagy az akkor éppen politikai rendszerrel, az ennek egy rétege. De nem annak láttam soha, hogy na akkor ez az, hanem az is. A világnak van egy ilyen szellemi folyamata, ami egy párbeszéd formában zajlik, tehát csomóan mondanak benne valamit, és egy csomóan reagálnak egymás dolgaira, és használják egymás dolgait így vagy úgy, vagy inspirációt merítenek egymás dolgaiból, és én ennek a részének érzem magam, ennek a párbeszédnek, és ez szerintem világszintű párbeszéd. Tehát nyilván valamennyire az én esetemben, mondjuk az Európa kiadó esetében korlátozza, hogy az mondjuk magyar nyelven történik, de szerintem ezzel együtt lényegében akkor is ez így inkább a világ része.
Van olyan része a művészi pályádnak, vagy annak bizonyos elemeinek, amit most már nagyon másképp látsz, mint ahogy akkor értelmezted?
De hát nem is annyira, másképp csinálnék. Tehát...
Például?
Ó, hát teljesen másképp csinálok lemezeket.
Ja, azt azért sokszor el is mondtad, hogy igen. Hogy megvezettek akkor, teljesen meg... amatőrök voltatok ebben a...
Igen, amatőrök voltunk, tehát...
A szakma, a zenecsinálós szakma részben.
De nem csak akkor a 5 évvel ezelőtti lemezeimet is másképp csináltam, tehát inkább ilyen, hogy csinálnám, meg mikor lépnék meg dolgokat. Voltak dolgok, amiket szerintem később léptem, meg jobb lett volna korábban meglépni így ilyen menet közben.
Már az, hogy állandóan feloszlatod a zenekarodat.
Hát az is, vagy azon belül is vannak ilyen lépések, igen, amiket szerintem nem feltétlenül jókor tettem. Nem oszlatom fel állandóan. Én mindig egy ilyen működő felállásban, tehát mindig igyekszek egyrészt egy olyan közegbe dolgozni, amiben tudok dolgozni, és inspirál, másrészt... Változik a világ, tehát ezek a helyzetek változnak, és hogyha nem szolgálják azt, hogy itt azért létrejön az a produkció, ami miatt mi végül is együtt vagyunk, vagy az a közeg és az a produkció, ami miatt együtt vagyunk, akkor van, hogy a változás a legjobb. Ez különben nem annyira, valamiért egy zenekarnál ezt iszonyan, tehát az normális, hogy az ember szakít a csajával, mert már nem működik a dolog, és akkor lesz 7 vagy 10 komoly barátnél, de hogyha mondjuk 7 felállása van, az meg szörnyű. Tehát szerintem ez egy picit ugyanaz a problémakör, és körülbelül így is, ahogy a ilyen ügyekben az ember utólag visszanéz, mondjuk a nő ügyeiben, hogy hát lehet, hogy az jobb lett volna, az már nincs, és előtte, akkor én is így hoznék esetleg más döntéseket.
És hogyha nem zenész leszel, el tudod képzelni, hogy mi lett volna a legvalószínűbb életutad?
Ez jó kérdés. Szerintem eléggé elveszett srác lettem volna, és nem tudom, hogy vesztem volna.
Lehet, hogy beszippantott volna téged is az anyag? Vagy a pia?
A pia az kevésbé. Hát, ne, igazából nem vagyok ilyen nagyon addiktív típus. Tehát
de hát azt nem gondolom, hogy azért egy könyvelő lettél volna.
Nem, az nem lettem volna. Szerintem valami ilyen, volt az ideál a 60-as években a nagyon okos srác, aki csak túlélésre játszik, és kimarad az egészből, tehát mit tudom én, valami ilyen munkákban, amiből éppen megél, tehát mosogat, pincér, valami, de közben filozófiát olvas. Szerintem én egy ilyen fickó lettem volna, mozi üzemvezető, így vittem volna egy ponton.
Vanger Tibi volt mozigépész egy ideig. A Híradó moziba, tudod, ami ott volt a Blahánál a dohánysarkon.
Na, ugye?
80-as években. Hogy látod azt a generációt, akikkel azt a kulturális közeget, vagy inkább azt a generációt, akikkel és amelyben elindultál, és sokáig dolgoztál? Most hogy látod őket? magatokat?
Hát ezek egyéni történetek. Tehát amikor elindultunk, akkor részben a helyzetünknél fogva, tehát attól, amiatt, hogy ilyen gettósítva volt ez az egész, tehát volt egy ilyen nagy összetartozás. Részben szerintem így együtt erősebbnek és védettebbnek is éreztük magunkat a esetleges hatósági intézkedésekkel szemben. És akkor ez egy közösség volt, rengeteg időt töltöttünk együtt, és tényleg tudtunk egymásról. Amikor közeledett a rendszerváltozás, és kicsit megnyíltak a lehetőség, akkor szerintem azért ez nagyon milyen egyéni utak mentén folytatódott tovább.
Oké, akkor az hogyan dőlt el, hogy ebből a generációból mondjuk kifulladt bele a saját hányásába, kiből lett gazdag ember, kinek lett egy tisztes polgári útja? Ezeket lehet valahogy tipizálni szerinted?
Hát erről azt tudom mondani, hogy engem olyan 80-as évek elején, akkor volt egy ilyen filozófiája ennek a dolgnak, vagy nem is filozófia, egy ilyen gondolat. Rockzenésznek lenni az egy kicsit olyan snasz volt, tehát hogy az az ötletet, hogy...
Akkor már nem volt menő?
Nem, hát pont az, hogy a rockzen az csak egy eszköz, és annál nagyobb. Ez a modernista művészetnek a művész és művészet szemléletét folytatta tulajdonképpen, hogy az élet, a művészet, az egy, az csak az életnek egy ilyen járműve, amivel ott ezen robogsz, és mindenféle dolgot csinálsz, és sokkal nagyobb. És hát az, hogy most te ott rockzenész vagy, az egy ilyen...
Szerintem kicsit lesajnált, szórakoztató ipari szakmunkás.
Igen, és én voltam az, akiről így mindenki azt mondta, hogy na, te leszel az, aki 60 évesen ott fogod nyomni, mint hogy akkor már kezdtek ilyen öregebb rockzenészek lenni, akiket hát kicsit már ilyen furcsa szemmel nézett az ember, hogy most tényleg 50-60 évesen ott játszanak. És az egyértelmű volt, tehát még mindig
hogy jöttek, ilyen
hogy én ilyen lemond, tehát ezt mondták
és
nekem.
És igazuk lett-e?
Nem, de szerintem pont az, hogy egyrészt igazuk lett, másrészt akik mondták, azok sokkal több koncertet adnak ma is. Nekem voltak ilyen 10 év luka, ebben
hát Amerika.
Amerika alatt, igen. Még annak idején az Európa kiadóban is voltak ilyen 1-2 éves leállások. Nekem ez inkább egy ilyen szakaszos történet. Valóban még játszok, tehát ennyiben végül is igaz lett, de ez a jóslat mégse jött ugye be. Ezt azért úgy mindenki továbbített, tehát ilyen hagyományos értelemben, hogy most valaki így a, nagyon ennek a rock, pop, magyar kultúrának a részévé vált volna, az nem nagyon van. Hát mindenki próbált valami ilyen egyéni utat találni, illetve hát a legtöbben már nem játszanak, tehát elég kevesen vagyunk, akik szerintem így rendszeresen aktívan játszunk.
Egy nagyon erősen elkötelezett környezetvédőként jöttél haza, úgy 2004 és 9 közötti folyamatában, 10 év Amerika után, akkor ugye a Greenpeace-nek kint egy fizetett, tehát nem önkéntese, bár úgy kezdted, de egy fizetett alkalmazás.
Nem, én nem mindjárt fizetett.
Eleve pénzben?
Közel 50 éves volt, amikor ezt csináltam. De nem röklapokat osztogattam.
De igazából azt akartam megkérdezni, hogy aztán azóta ez, mintha elhalkult volna, vagy legalábbis az interjúidban egyébként marha jó tényleg az oldalatok. Nagyon, nagyon hasznos, és nagyon jó is, tehát jó, jó nézegetni, és user-friendly. Köszönöm. Az egész. Hogy ez hogy van most benne? Tehát, hogy ez hogyan változott az elmúlt 15-20 évben?
Tulajdonképpen úgy kerültem vissza Magyarországra, hogy írtam a könyvet, az Agitátor című könyvet, ami tulajdonképpen a New York-i Greenpeace-es, hát én fundraiser munkám szolgáltat az alapját, hogy ez megszülesse. Ez egy ilyen eszékönyv, amiben egyrészt ilyen történetek vannak New York utcáiról, miközben én dolgozom ott a Greenpeace-nek, másrészt meg ehhez kapcsolódó gondolatok, eszék a témákhoz kapcsolódó, tehát a környezetvédelmi, meg a hát a világ alakulásával kapcsolatban. És amikor visszajöttem, akkor én úgy gondoltam, hogy ez majd nagyon érdekes lesz, mert egyrészt, hát itt talán még ez nem tart annyira előre, mint mondjuk New Yorkban, ahol még szintén nagyon nem tartott előre, tehát akkor még nem volt ez így a mindennapi mainstream médiában benne. Még választásokon simán lehetett indulni, hogy erről semmit nem, szóba se került, mint választási téma a viták során. Nem kellett erről semmit mondani, és úgy lehetett amerikai elnöknek lenni. Tehát azt gondoltam, hogy ez egy fontos dolog lesz, amit majd haza fogok tudni hozni. Másrészt meg én akkor így ugye benne voltam ebben a civil mozgalmiságban, mert már Greenpeace előtt dolgoztam más környezetvédő szervezetnek is Amerikában. Tehát azt gondoltam, hogy ezt a fajta aktivitást is haza fogom tudni hozni, vagy nem feltétlenül én fogom ezt behozni, de hogy ennek a szellemét meg tudom majd itt jeleníteni. Harmadrészt azt gondoltam, hogy informatív tudok lenni, mert talán olyan infokat is be fog tudni hozni, vagy egy olyan nézőpontot. Én ugye ezeket főleg ott angol nyelven Amerikában szereztem ezeket az infokat, rengeteg előadást hallottam, tehát engem érdekelt ennek a tudományos háttere is ahhoz. Tehát eléggé tudtam, hogy mi van. És amikor megérkeztem, akkor kör lett belőle, hogy kiadtuk a könyvet, és akkor voltak ilyen író-olvasó találkozók országszerte, akkor eljöttek 30-an, ott beszélgettünk egy kicsit. Voltak ilyen jó kritikák, hogy a magyar Al Gore, meg mit tudom, milyen ő bezöldült. És így elvágták a dolgot, és voltak nagyon meglepő helyzetek is. Például amikor az egyik progresszív újság akkori, hát talán a legprogresszívebb sajtó orgánum újságírója meginterjú volt, és mondta, hogy hát azért a klímaváltozás azért még nincs bebizonyítva, hogy az emberi tevékenységeknek köze van hozzá. Ez volt a legprogresszívebb lap, és ezt be is írta, tehát ez a mai napig ott van.
Hogy... De most akkor úgy érezted, hogy abszolút nincs fogadókészség, akkor elengedted ezt?
Úgy éreztem, igen, hogy abszolút nincs fogadókészség, akkor nem volt. Hogy ilyen nagyon sokat beszélgetnék, nagyon feleslegesen, tehát azt éreztem.
Ez fura, akkor alakult nagyjából az LMP.
Tehát akkor én már, ott voltam annak az
már elején. Politikailag is igen. Artikulálódott ez az öt gondolat, tehát ez nem volt azért, az teljesen gyakértelen, valóban nem volt egy tömeges hajtóerő.
Ez így van, de hát annyiban igazam lett, hogy ez nem annyira lett, ez most talán jobban kezd lenni, de azt éreztem, hogy nem itt tartanak a dolgok, tehát nem a megfelelő beszélgetéseket folytattam. Mondjuk pont az LMP alakulásán, amit elég közelről láttam, tehát ott is azt éreztem, hogy nem itt van a dolog. Az már egy nagyon késői pillanat volt az egész történetben, és...
Te csak a helyedet nem érezted?
Én a helyemet nem éreztem, igen, ebben. És hát most is tulajdonképpen, tehát hogyha én most ezt ilyen aktívan, de az életem másképp alakult, tehát nem tudom, a személyes életemben természetesen megőrzöm, tehát a...
Nem eszel húst.
Nem eszek húst. Hát most lett egy autóm, éppen, de soha nem volt autóm, de most van egy, amit alig használok. Hát olyan módon élek, hogy segítsem ezt a dolgot, de hát ez tulajdonképpen nem ezen fog eldőlni, ezt az ember megteszi, hogy megtegye, de itt gyakorlatilag világszintű, rendszerszintű változás kell ahhoz, hogy itt tényleges lépések történjenek, amik arányban vannak a helyzettel. Ez tényleg ma a legradikálisabb elképzelések vetik föl, tehát ezt nem lehet ilyen szalon finomkod vagy csinálni meg ilyen beszélgetésekbe. Tehát én azt képzelem, hogy tényleg egy olyan erőnek a megjelenésére van szükség, aki ezt marha nagy következetességgel és erővel, tehát ilyen Greta Thunberg intenzitással és erővel képvisel, és ennek kell valamiféle ilyen világszintű tömegességet kapni, hogy ez megkerülhet.
Ebben tudna szereped lenni. Hát, már nem érdekel annyira?
Érdekelt, figyelj, egy ilyen dolgot csinálni, én akkor ott voltam, én részt akartam olyan nagyon a közel. Én marha sok asztali beszélgetést folytattam, marha sok embert meghallgattam. Aki ezt akarja csinálni azon a szinten, hogy ez tényleg működjön, és ezzel akar foglalkozni, az egy élet.
És fontosabb az élet.
Hát az én életem nem úgy alakult, alakulhatott volna különben akkor úgy, de pont azért, mert nem találtam ebbe a helyemet, nem úgy alakult, és inkább a zene meg, hát most videókat is csinálok egy jó idejet. Meg azt érzem, hogy tulajdonképpen most kezdenek a videó vállalkozásban, veszünk fel ilyen előadásokat, meg dokumentálunk dolgokat, és most csinálunk olyan felvételeket, ahol azok hangzanak el, amik... nek 15 évvel ezelőtt kellett volna elhangozni. Tehát mi akkor ezeket mondtuk. Tehát nem csak arról van szó, hogy az ember mit tud, hanem az is, hogy mikor tudja. Vagy nem csak az a fontos, hogy mit csinál, hanem az is, hogy mikor csinálja. Én tényleg azt hiszem, hogy ez a történet nagyon máshol tart, és nagyon szívesen a maga módján részt vennék egy olyan dologba, ami ha lenne, és megtalálnám benne a helyemet, akkor találnék benne valami helyet, ahhoz nagyon szívesen ezt tudnám segíteni. De egyelőre lehet, hogy azért is van ez, mert én annyira ezt azért nem nézem most közelről, hogy mi történik. Biztos, hogy vannak ilyen kezdeményezések. Szerintem főleg fiatalok csinálják, és én nagyon szurkolok nekik, hogy ők ezt meg tudják csinálni még viszonylag időben, hogy egy minél kevésbé szétbarmolt világba kelljen.
Hát ez a politikát kell életre rugdosni ebbe a témában.
Hát ez a világpolitikát kell életre rugdosni az egész világban.
Tehát Magyarországon nincs erre most nagy politikai fogadók is.
Hát én az amerikai politikát elég jól ismerem, és követem, hát ez a része ott sem nagyon jól. még ott szintén azon kell vitatkozni, hogy van ez, vagy nincs.
Hát Trump igen, de azért mondjuk Trump és Biden között mégis főtt különbség van már.
Igen, de most éppen Biden van, de még két évvel ezelőtt ugye Trump volt, akkor kiléptek éppen a párizsi klímaegyezményből, ami ugye már eleve egy ilyen alá volt lőve.
Felvizezett cuccot.
És ráadásul annyiban trükkösebb is lett a helyzet, hogy most már rengeteg ilyen szalon látvány, tehát rájöttek egy csomó cég is.
Hogy... Greenwashing?
Hát a greenwashing, igen, hogy jobb, hogyha inkább ők veszik a kezükbe a zöld mozgalmat, mintha harcolnak ellene, úgyhogy ez ráadásul maga ez az egész ellen.
Igen, de hát ugyanakkor meg az is jó, hogy a mainstream esetik, hát akkor van nagyobb erő benne, akkor tudja jobban befolyásolni a politikát, hogyha a piac is meglátja benne a lehetőségét.
Az biztos.
Tehát marginalizált fantaszták nem tudnak változtatni, de hogyha divat lesz, most egyelőre inkább felső középosztálybeli, vagy középosztálybeli divat, tehát hogy ez kell, hogy mainstream esedjen.
Hát az biztos, hogy kell, hogy mainstream-esedjen. Itt ugye az, hogyha egy csomó vállalat ezt csinálja, akkor tulajdonképpen csak lassítani tudja, meg fel tudja higítani.
A túlfogyasztást nem lassítja le.
Trükkösebbé vált a helyzet. És azért dadogok itt, mert nyilván akarunk itt ülni órákig, és minden részletéről beszélgetni. Tehát mondjuk most erről...
Ja, tényleg belefutottam ebbe, amit az előbb deklaráltál, hogy ezeket a beszélgetéseket már nem szereted.
Nem így értettem, hogy nem szeretem, hanem hogy, tehát, hogy az ember környezetvédelemmel foglalkozik, akkor rengeteg emberrel kell rengeteg asztalnál vitatkoznia, beszélnie, győzködnie, miközben valójában lépéseket kell tenni. Tehát ez a frusztráció, ez már akkor ott volt, amikor én ezt csináltam. Tehát akkor is rengeteg ember győzködtek, és marha kevés dolog történt. És azt érzem, hogy picit itt van hagyva ez a dolog, hogy vitatkozunk, beszéljünk róla, üljünk le, aztán mondjuk ki a frankót, és úgy, hát ne nagyon történjen semmi, ez egy jó status quo. Nem akarok ennek a status quo-nak a része lenni, hanem az érdekel, hogy hogy lehet ezt megmozdítani, és a következő dolog, amiben én így igazán részt akarok venni, amikor ez tényleg megmozdítható lesz.
Te mikor érezted a legjobban magad Magyarországon?
Mikor éreztem magam a legjobban? Nyilván arra vonatkozik a kérdés, hogy hát melyik Magyarország feküdt nekem a legjobban.
De nem, az új Magyarországnak is vannak periódusai.
Így értem, hogy igen. Az újon belül is, de hát azért ez, hogy éreztem magam, az nagyon függött a személyes.
Meg a kortól, persze. Most próbáljuk meg lehántani, hogy 20 évesen az ember volt, mert Rákosi alatt, meg Sztálin alatt is boldogok voltak a 20 évesek sokszor.
Igen, tehát én mindig hasonlóan éreztem magam, tehát hogy nem.
Szarul.
Nem. Én nem éreztem magam szarul a 80-as években sem. Egy frusztráltság volt a 80-as években is. Tehát az életet azt azért lehet élni, és kell is élni, és az, ami frusztráltságot okoz, azt annak kell látni, ami. Tehát, hogy egy ilyen akadálynak. És hogyha meglát az ember egy akadályt, akkor azért nem biztos, hogy el kell pityeredni. Hát nyilván egy frusztráció van, de az bennem inkább tettvágyat okozott, hogy vagy ki akarom kerülni ezt az akadályt, vagy szembe akarok menni, és át akarom törni. És akkor valahogy ez működött is az életben. Amerikában is nagyon nehéz volt, és akkor valahogy ott is sikerült megoldanom úgy a dolgot, hogy aztán ott jó legyen, történjenek velem az olyan dolgok, amiket nagyon örülök, hogy történtek. Végül is visszajönni Magyarországra az is oké volt. Hát azt én már megszoktam, hogy azt, amit én csinálok, és ahogy én gondolkodok, azt nem nagyon kap hátszelet a mainstream közegből, sehol a világon. De ez egy olyan hely, ahol én szívesen vagyok. Kicsit olyan, mint amikor a bűnöző, mire kijön a rendőrség, már nincs ott, tehát más nem kapták el. Nekem az megnyugvást ad, hogy olyan helyen tudok maradni szellemileg, ahol nem kapnak el. És csináltam a zenekaromat, tehát ezt akartam csinálni. Tulajdonképpen ez nem lett része a mainstreamnek. Most, aki bekapcsolja a tévét, az nem fogja az Európa kiadót látni, és a rádiót kapcsolja, ott meg nem fogja hallani. 99% az adat. De a 80-as évek egyik nagy zenekaraként vagyok emlegetve, de van egy valami retro adó, meg ott még soha nem játszottak minket.
Te az állati stílusotok.
Igen, csak azért mondom...
Azt a közeget úgy nem tudom elképzelni.
Csak azt akarom mondani, hogy ez igazából így nem fér ebbe a mainstreambe valahogy, akár innen, akár onnan, és nem is akart beférni. Tehát ez nekem nem háborgást okoz, mert nem az volt, hogy marhára szerettem volna, mit tudom én, olyan adókon állandóan lenni, amiket különben nem szívesen hallgatok, vagy nem érdekelnek.
Bementél volna mondjuk az LMP-vel a parlamentbe, ha erre van lehetőséged? Akkor, 2009-10-ben?
Hát akkor hogy válaszoljak erre úgy, hogyha be akartam volna menni, akkor szerintem lett volna erre lehetőségem. De mondom, én nem találtam ebben a helyemet, és a későbbi történések szerintem így értem is, hogy miért nem, és jó is, hogy nem találtam meg ebben a helyemet.
Nem akarom, hogy pártpolitika szintre lemegyünk. Érzel hasonlóságokat most és a 80-as évek között?
Hát lehet találni hasonlóságokat, és vannak különbségek is, igen. Hát de mondjuk ez szerintem mindig így van, igen. Tehát azért egy hely az egy hely. Egy szellem az egy szellem. Egy ilyen történetet azért nem könnyű megmozdítani, úgyhogy aztán 30 év múlva már semmi hasonlóságot ne találj benne.
Szerinted lehet helyet találni ebben a mostani egyébként elég nagy erőforrásokat mozgósító, könnyű zenei kultúrát támogató rendszerben? Például találkoztunk egyszer Somorján, ahol fölléptetek, én akkor kint dolgoztam évekig Pozsonyban, kinti rádiónál, és van olyan emlékem, hogy azt valamilyen olyan támogatásból tudtátok megcsinálni, bár ez lehet, hogy nem a Demeter Szilárd féle támogatás volt, hanem egy általánosabb, mondjuk a Betlen Gábor alaptól jövő.
Szerintem ezek NKO támogatások voltak. Igen. Szerintem mi NKO meg talán hangfoglaló támogatás.
Szóval itt azért nagy pénzek vannak most ennek a zenének, az úgymond könnyű zenének a támogatására. Ebbe tudsz helyet találni magadnak? Akarsz?
Hát a nagy pénzekre nem tudok, és nem is akartam. Lett volna pont ennek a projektnek a kapcsán, hogy csináltuk ezt az Európa kiadó archívumot, vagy hát én inkább, ez nem csak archívum, mert ez egy élő tér, ahol ez egy ilyen speciális digitális térnek hívjuk, ahol az Európa kiadó dokumentumait rendszerezett formában meg lehet.
Európakiadó.a38.hu.
Igen. És annak a kapcsán tulajdonképpen nem az Európa kiadó része, hanem maga ez a rendszer részeként, ha nagyon akartam volna, akkor ott talán lehetett volna valamilyen mélyebben kutakodni azzal, hogy ezzel mit lehet csinálni, mint egy ilyen rendszer ebben a könnyű zenei életben, de annyira ott sem akartam kutakodni.
De a fellépésekre, turnékra tudnál szerezni, vagy tudsz szerezni magatoknak?
Ez úgy néz ki, hogy vannak pályázatok, tehát ezeket kírja az NK, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezek között vannak, amiket én ismerek, vannak teljesen oké pályázatok. Tehát például nagyon nehéz lenne az Európa kiadónak mondjuk úgy játszani Tatán vagy Mezőkövesden, hogy nincs semmi, csak oda megy, és a jegybevételből megcsinálja a koncertet. Ezt a helynek is nagyon nehéz lenne megrendezni. És tulajdonképpen minden kompromisszum nélkül lehet úgy nyerni pályázatot, hogy ha megnyerted, akkor kapsz egy annyi kiegészítést, hogy mondjuk a költségek úgy kijöjjenek, hogy ez a koncert megrendezhető legyen, és akkor mindenki jól jár a zenekar, jól jár a hely, jól járnak a tataiak, meg a mezőkövesdiek, mert különben csak annyi lenne, hogy nem lenne ez a koncert. És hát Magyarország méreteiből adódóan, és ugye jelenlegi benzinárak stb.-ből adódóan, ez gyakorlatilag nem is nagyon működne nélkül. Hogy osszák a pénzeket, abban én marhára nem látok bele, hogy ki mennyi kap, ki dönt, mi miért. A legtöbb zenekar szerintem pályázik, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen arányosan nyertünk. Van ilyen például határon túli, tehát ami teletes Somorján, van egy olyan, hogy nyersz egy kis pénzt, és akkor három határon túli koncertet kell. De Somorján mi soha nem tudtunk volna játszani, hogy ha nincs ez a pályázat, tehát ezek
mindig... Milyen jó kis koncertet.
Aztán, amikor bizottságok döntenek pénzekről, hát azt meg valahogy tényleg nyilván úgy kell csinálni, hogy az ilyen annyiban átlátható legyen, hogy ott azzal ne legyen ilyen gáz. De hát ebbe én nem igazán látok bele. Én nem tapasztaltam ezzel kapcsolatban semmi rosszat, és ezek nem rossz kezdeményezések.
Az, hogy ilyen mértékben felerősödött a politikai megosztottság, a mi és ők ebben a társadalomban. Ez az egyébként is eléggé széttartó, azt a természetes okok miatt is széttartó, akkor egy ilyen egységes, hogy a kis Tamás Laci mondta, mind ott szorongtunk művészek, ilyen alter kilógó művészek egy peronon. Egyébként is széttartó csoportot még jobban szétzilálta. Te hogy érzed ezt? Mennyire hagyta nyomát ez a politikai megosztottság ezen az alter generáción?
Hát,
vagy ezek az emberek továbbra is ugyanolyan szabadságszeretőek?
Én nem látom ezt annyira, mert nem sok emberrel vagyok nagyon közeli kapcsolatban, abból a 80-as évekbeli közegből. Tehát nem nagyon tudom pontosan, hogy ki, hogy van ezzel. Hogyha nem vagy aktív a közéletben, és én ilyen szempontból nem vagyok aktív, akkor ezek kevésbé éleződnek ki körülötted. Részben ezért is léptem egy picit jobban hátra ettől, mert azt látom, amit én nem akarok. Tehát nem akarok olyan beszélgetésekbe belekeveredni, olyan vitákba, és ez picit visszautal a környezet védelemmel kapcsolatos aktivitásomra, nem aktivitásomra, amik sokáig tartanak, folynak, történnek, és nem lesz semmi. Azt látom, körülöttem nagyon sok ember nagyon sokat beszélget, vitatkozik, kommentál, és nem nagyon lesz semmi. Azt is látom ráadásul, hogy illetve hát én úgy ítélem meg, hogy azt látom, hogy ezek nagyon gyakran úgy zajlanak, hogy az ilyen szerintem a tényleges kérdéseket nem is érintik. Úgy lesznek emberek rosszkedvűek, kiábrándultak, lehangoltak, hogy közben nincs is szó a fontos kérdésekről, meg a tényleges problémákról. Én ezt magamnak marhára nem akartam. Úgyhogy én egy picit találtam magamnak egy helyet, ahol én tudok működni, meg viszonyt emberekkel, hogy együtt tudok dolgozni, de nem vagyok ennek annyira aktívan részese, mert akkor tudnék, hogyha olyan helyek lennének, ahol megtalálom a gondolat, vagy olyan viták, amiben megtalálom a gondolataimat. Ebben a kétpólusú rendszerben nem menne, mert szerintem a világon már nem kétpólus van, hanem annál több, és én egy kettőpólusúnál több pólusú helyzetben tudnám megtalálni magamat. Mondjuk például a radikálisabb környezetvédők, azokat nehéz lenne ebbe a kétpolosú rendszerbe elhelyezni. Így hát mindenre nem vagyok igazán jó, hogy ezt meg tudjam mondani. Szerintem mindenki hasonlóan, vagy talál valamennyi helyet ebben, meg eldönti, hogy ő mekkora aktivitással vesz részt ebbe a gyűrközésbe. Én nem annyira dobtam ebbe bele magamat.
Hello baby, egy nyomorult állat. Soha nem akartam különbet nálad. Elállom az utat és megszeretlek. Hihetetlen, hogy nem szeretlek. Belém egy utolsót halkan. Ugrálni akarok, vadul ugrálni. A nyomorult mennyeket akarom látni. Népszerűtlen szerelem. Sokan vagyunk, kevesen.
A Nirvánia után podcast sorozat utolsó előtti részében Mennyhárt Jenővel, az egykori URH alapítójával és az Európa Kiadó vezetőjével beszélgettem. Kerényi Györgyöt hallották. A sorozat utolsó vendége Hajnóci Csaba, a máig zenélő Campes Dolores és a 80-as évek fontos zenekara a Kontroll csoport alapítója lesz. Hallgassák meg azt is!
Öreg, a húgod meg gyere. hát ezért van, hogy hozzád megyek.
De ha úgy akarja a szervezetem, soha többé nem vagy senki nekem. Ugyanaz az ország. Bocskos időm, szeretnem kéne. A jövő itt van, és a se lett vége. Bocskos időm, sarokba bújva. Bocskos időm, kezdjük újra.